Szamárpad. A magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
Sziasztok! 2023. augusztus 4-e van, ez itt a Szamárpad War Room. Most Király András, a 444 újságírója van. Köszönöm, András, hogy elfogadtad a felkérést. Szia!
Nincs mit.
Azt az alcímet adtam ennek az adásnak, hogy a háború Oroszországba megy. Ugye ezzel már többen foglalkoztak most a médiában, volt egy-két interjú már ezzel kapcsolatban, ugye a Kercsi Híd újabb támadásával kapcsolatban, illetve a moszkvai két drón csapás, azt hiszem, hogy egymás ismétlő estéken történt ez. De ma reggel egy újabb drón csapás volt, ezúttal is tengeri drón csapást mértek az ukránok egy orosz hadihajóra, a Novorosszija tengerészeti bázis közelében, Novorosszijszk tengerészeti bázis közelében. Az a neve ennek a hajónak, hogy Olenegorszki Gornyák. Ezt megpróbáltam lefordítani. A gornyák az bányászt jelent, úgy tűnik. Ez egy elég komoly hajó.
Erről a hajóról azt érdemes tudni, hogy ez egy partraszálló hajó, ilyenből 7 volt az orosz flottában a háború előtt. Ez a harmadik, amit a ukránok legalább megrongáltak. Uh-huh. Ugye Berdyansk kikötőjében még tavaly márciusban egy ilyet lőttek ki, és hát egyébként a támadásnak az a nagy jelentősége, hogy Novorosszijszk a legnagyobb olyan orosz fekete-tengeri flotta kikötő, ami nem a Krímben van. És ugye Szevasztopolt azt már tavaly októberben elérték az ukrán drónok, és onnan ide Novorosszijszkba vonták vissza a flottát akkor, és hát ez, illetve májusban volt egy támadása az ukránoknak drónnal egy orosz hírszerző hajó ellen, amit nem lehetett geolokálni a felvételt, mert így annyira a tengeren volt, de minden valószínűség szerint az pedig a Boszporusz közelében történt az a támadás, ami azt jelenti, hogy a ukránok most már így nagyjából az egész Fekete-tengerbe tudják lőni a drónjaikkal. Hát ez a Novorosszijszki támadás azt feltételezi, hogy olyan 700 kilométert haladt az a drón, mielőtt célba talált volna. Ennek pedig az a jelentősége, hogy az orosz flotta az jelentős szereplője volt a stratégiai bombázásoknak, már amennyire stratégiainak lehet nevezni ugye ezeket az orosz, az ukrán hátországra mért orosz csapásokat. Kicsit vissza fog esni a kaliber támadások száma.
Igen, és az is úgy tűnik, hogy ezt most már elég többször, akármikor elő tudják húzni ezt a kártyát, vagy ezt a lapot, tehát gyakorlatilag elég gyorsan reagáltak, valószínűleg az Odessa és illetve a Izmailt ért támadásokra orosz részről. Úgyhogy gyakorlat, mert régebben ugye gondolom ehhez egy-két prototípusuk volt rendelkezésre, de ezt most már valószínűleg elkezdték gyártani, és ebből több van most már, úgyhogy ezt fogják tudni használni bármikor.
És hát az különösen ugye aránytalan, hogy ezek a drónok pár tízezer dollárból összerakhatók, és nem csak ezek a drónok, nem csak ezek a tengeri drónjaik az ukránoknak, hanem azok a 1000 kilométeres hatótávolságú repülődrónjaik is, amikkel Moszkvát kóstolgatják. Egyelőre még csak ugye kóstolgatják, de hát annak is a hírek szerint be fog indulni a tömeggyártása. És hát az ilyen jellegű dróntámadásoknál az nagyban segít a légvédelem legyűrését, hogyha nagyobb mennyiségben tudnak indítani. Közben válaszolok Kókmakinak. minden tudásunk szerint ezek saját fejlesztésű ukrán fegyverek, hát elképzelhető, hogy kaptak hozzá némi know-how-t, és való igaz az, hogy a minden nyugati fegyverszállításnál azért erős feltétel az, hogy ne használják a nemzetközileg elismert orosz határokon túl.
Igen. Egyébként a britektől, a britek nagyon sokat segítettek nekik ebben a fejlesztésben. A háború kezdetén a britek haditengerészeti bázisain ukránokat képeztek ki tengerészeti akna elhárításra. Tehát arra készültek, ugye, hogy el fogják aknásítani a bejáratokat az Azovi tengerhez, stb. És ehhez a briteknek vannak különböző ilyen autonómus robotjaik, amik hatástalanítani tudják ezeket az víziaknákat. Úgyhogy az ukránok szereztek gyakorlatot, hogy hogyan kell ilyen autonómus vagy önállóan működő eszközöket készíteni, én azt gondolom. De egyébként úgy tűnik, hogy ez saját maguk, és egy végül is egy ilyen jetski-szerű víznyomásos motor van benne. Azért is érdekes ez, mert ugye az elmúlt pár nap fejleménye volt az, hogy Oroszország felhagy, illetve kiszáll ebből a grain dealből, amit Törökország hozott össze tavaly. És gyakorlatilag a odesszai kikötőből van lehetősége Ukrajnának, hogy kirakodja a gabonáját, illetve hát most gondolkoznak különböző más opciókon, felhajózni a Dunán, vasúti szállítás, vagy Románián keresztül, de ez egyelőre, most a tárolás egyelőre Odesszában van, úgyhogy a legutóbbi rakétatámadás az végül is az nagyon komolyan érintette ezt. Azt hiszem, hogy 50 ezer tonna gabonát semmisítettek meg, ami azért jelentős, tekintve azt is például, hogy Putyin 60 ezer tonnát ajánlott fel a 5 afrikai országnak, azt hiszem ingyen, tehát közel hasonló mennyiség. Viszont az Ukrajna éves szállításához képest pedig elenyésző, mert Ukrajna éves szinten 33 millió tonna gabonát exportál.
Igen, igazából ugye Odessa mellett még a Mikoláiv, ami egy nagy fekete-tengeri kikötőjük, ami még a gabonaszállításban kulcsfontosságú volt, és a dunai kikötők sem elhanyagolhatók, Izmail meg Reni. Nyilván ezen töredéke tud ezeken a kikötőkön áthaladni, már csak a Duna nyilván korlátozottabb kapacitása miatt, de a, ugye a hét egyik nagyon érdekes fejleménye az a pont ezeknél az Izmail René kikötőknél volt, ez pedig a NATO alaposan letesztelte ezt az orosz blokkádot. Ugye miután Oroszország kilépett a Green Deal-ből, azután egy fenyegetés is elhangzott a részükről. Július 20-án azt mondták, hogy minden Ukrajnába tartó hajót ellenségesnek fognak tekinteni. És a dunai gabonaszállításra az volt a megoldás, hogy hát, hogyha elképzeljük magunk előtt a Fekete-tenger térképét, akkor azért a nyugati medencéje az Törökország, Bulgária, Románia, és utána jön Ukrajna fent északon. Tehát végig el lehet hajózni a 12 kilométeres sávban, ami ugye a korlátlan felségterület, és ezek NATO tagállamok felségterületei, és ezt így zajlott is ez, felkúztak a hajók a parton, és elérkeztek a Duna-deltáig, ahol arra is lehetőség van, hogy a Duna-deltán, a Dunának a legészakibb ága a román-ukrán határ. Ott még van két nagyobb Dunaág, illetve több nagyobb Dunaág is, de mondjuk az egyik, az, vagy kettő az, ami hajózásból jelentős. Meg tudták azt csinálni, hogy lényegében román területen, a román Dunaágon hajóztak fel az ukrán kikötőkig. Erre volt az első válasza az oroszoknak július 25-én a Izmail elleni rakétacsapás, ami, hát hogy mondjam, az orosz fegyverek precizitására tekintettel azért egy bátor lépés volt az oroszoktól, tehát ott azért könnyen bepottyanhatott volna a román területre is egy rakéta. Talán okozott, voltak hírek, hogy okoztak károkat. De hogy ugye ezek a hajók, amikor ezzel a módszerrel közlekedtek, az még nem tesztelte az orosz blokkádot, hiszen ezek NATO felségvizeken hajóztak. De a héten három hajó is deklaráltan ukrán kikötő irányába a nemzetközi vizeken hajózott fel egészen a Duna-deltáig. Mondjuk én úgy értékelem, hogy, tehát, hogy hívták a blöfföt a NATO, hívta az orosz blöfföt, de azért úgy hívta ezt a blöfföt, hogy egy török tulajdonú hajóval hajóztak fel, tehát egy NATO tagállam tulajdonában lévő hajóval hajóztak föl, ami fölött azért ott repült egy Poseidon P-8-as, aminek vannak változatai, amiket fel lehet szerelni hajók elleni rakétákkal és torpedókkal is. Azt nem, annak nem sikerült utána járnom, vagy nem láttam róla adatot, hogy ez valóban egy ilyen változat volt-e, de feltételezhető azért, hogy egy fegyveres változat, és nem csak egy felderítő repült ott. Szóval, hogy ott, hogy mondjam, benne volt az, hogyha az oroszok beváltják az ígéretüket, akkor egy azonnali és arányos ellencsapásban részesülhetnek. És hát nem is váltották be az ígéretüket, ezek a hajók végül bejutottak Izmailba. Úgyhogy végig deklaráltan Ukrajnába tartottak, és nemzetközi vizeken át.
Ami még ehhez kapcsolódik, ugye, hogy ugye ennek az is a nagy jelentősége, hogy Oroszország úgy tűnik, hogy megpróbálja ezt is bedobni, ezt az élelmezési fegyvert, mint egyfajta zsarolási potenciált, összekötve azzal a szokásos orosz stratégiával, hogyha már így alakult, akkor az afrikai országokban megpróbál egy kis zavart kelteni, a Wagner segítségével valószínűleg, illetve összehívta ezt az afrikai konferenciát, ahol a Nyugat, illetve Európa ellen, az Egyesült Államok ellen próbálta hangolni, mondjuk a Sahel övezeti országokat legalábbis. Ez is azt jelzi egyébként, hogy Oroszországnak mennyire nem megynek a katonai műveletek, hogy kénytelenek ezzel operálni. Arról szerettem volna még beszélni, hogy az offenzíva helyzetéről. Tehát majd azért térképet ehhez előhúzzuk, hogy ugye nagyjából két hónapja kezdődött el, most már az a szakasz, vagy az a rész, amit az ukránok maguk úgy deklaráltak, hogy elindult az offenzíva, amiből aztán visszaléptek, és utána stratégiát váltottak, és ahelyett, hogy megpróbálták volna menetből áttörni a védelmi vonalakat, átváltottak erre az attrition war-ra, vagyis próbálják az orosz logisztikát, harcálláspontokat, hadvezetési pontokat támadni. Viszont azért szépen lassan haladnak előre. Több kilométer mélyen azért benyomultak az elfoglalt területekre, elég széles sávokban. Mit lehet erről elmondani, András? Szerinted melyik a legígéretesebb, vagy melyik a legfontosabb? Azt hiszem, talán négy ilyen fontos rész van.
Igazából hát ugye van észak, négy különböző szakasza van a frontnak. Ebből a Luhanszki az az, ahol az oroszok vannak támadásban. Egyébként a héten szerintem ott történt egy nagyon fontos fejlemény azzal, hogy az oroszoknak ott volt egy folyam átkelése, vagy folyó átkelése a Zserebec folyón, ahol egy pár napig úgy tűnt, hogy sikerül is kibontakoztatniuk azt a hídfőt. Ezt az ukránoknak sikerült egy ellennyomással visszafogniuk ezt a támadást. Ettől van délebre a bakhmuti szakasz. Bakhmutot azt szerintem egy fixing, hogy egy ilyen angol szakkifejezéssel éljek, tehát itt az a céljuk, hogy lekössenek nagyobb orosz erőket. Ugye arról az elmúlt hónapokban nagyon sok szó esett, akár itt a Szamárpadban is. Rácz András rengeteget írt róla nálunk, meg a 444-es podcastban is sokat beszéltünk erről, hogy Bakhmutot azt igazából a Putyinék tették egy stratégiailag jelentős csatává. Ugye önmagában a városnak különösebben nem volt stratégiai jelentősége, de az, hogy annyi erőforrást dobtak ott be, 10 hónapon át ostromolták, hogy egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy feladják, és szerintem ez egy ilyen nagyon szép opportunista akció az ukránok részéről, hogy elkezdték felszámolni a északi és déli szárnyát az oroszoknak Bakhmut körül. Egy ideje már a környék uralkodó magaslatait is megszerezték. Az is már 2 vagy 3 héttel ezelőtti hír volt, hogy lényegében tűzellenőrzés alatt tartják Bakhmutot, vagyis be tudják lőni az egész várost. Ami hát iszonyatosan megnehezíti mind az ottani csapatok utánpótlását, mind a mozgatását. Ennek szerintem valójában ennyi a jelentősége, tehát ukrán szempontból stratégiai értéke továbbra sincs Bakhmutnak, de nagyon, nagyon nagy orosz erőket tudnak lekötni, és akkor a déli fronton, egyrészt Zaporizsia és Donyeck határán, ez a, ahol ott már ugye lényegében Vuhledárt is, tehát a keleti szélét azt Vuhledárnak lehet nevezni, ami ugye arról volt ismert, hogy itt a oroszoknak egy 2 nagyon sikertelen páncélos áttörési kísérletük is volt.
Igen.
És igen, és ettől nyugatabbra van az, amit az ukránok a Berdyanszki iránynak neveznek. Ugye ez az egyik főcsapás irány.
Ez a Staromajorszke,
igen,
ugye?
Igen, 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 a Staromajorszke, mert hogyha egy kicsit itt délfelé mozdulunk a térképen, akkor ugye látszik, hogy ez alatt fekszik Berdyanszk, ami hát Mariupol mellett a másik nagy azovi kikötő, és mivel közelebb van a fontos frontszakaszokhoz, meg régebb óta van orosz kézen, meg gyakorlatilag sértetlenül szerezték meg a háború elején. Ez egy nagyon fontos utánpótlási útvonaluk. Szóval ennek a megszerzése jelentős fegyvertény lenne, és akkor még nyugatabbra, hogy az egykori zaporizsiai víztározó mellett, itt pedig a két fontos célpont, az első az Tokmak, ami nem egy nagy város, viszont egy vasúti csomópont, amin minden vasútvonal, ami Oroszországból a Krímbe vezet. Ettől egy kicsit magam elé képzelem a vaktérképet, délnyugatra van Melitopol, ami szintén egy ilyen, azon meg a Krímbe vezető vasútvonal megy át. Szóval, hogy ez az a rész, ahol az ukránoknak még csak le se kell érniük az azovi tengerig. Sőt, igaz, aha, megvan, itt már látszik a vasúti térkép, tök jó. Szóval, hogyha Melitopolt, de mondom, akár csak Tokmakot elfoglalják az ukránok, azzal itt lényegében ketté vágják az orosz csapatokat. Ugye
Aha,
akkor még
elvágták.
közúton még megoldható a szállítás, de az orosz hadsereg az teljesen vasúti logisztikára épül. Egyszerűen nincs kellő számú teherautójuk, hogy a vasutat ki tudják váltani. Tehát Tokmak megszállása, vagy visszafoglalása az egy kulcsfontosságú fejlemény lenne. Ezen a szakaszon egyébként sokkal nehezebb dolguk is van az ukránoknak. A Bergyanszkinál értek el nagyobb sikereket. Ott az első vonalon már átjutottak. A Maliar, a védelmi miniszter helyettes ma reggel azt mondta, hogy a front több szakaszán átkeltek az első vonalon, és már a köztes területeken harcolnak. És aki ugye egy ilyen nagyon furcsa forrás, nagyon fenntartásokkal kell kezelni, de meglepő módon azért a háború kezdete óta így az egyik megbízhatóbb forrásnak bizonyult, ugye ez a Strelkov, az Igor Girkin, aki egy borzalmas figura, és hát mit mondjunk róla, egy tömeggyilkos, tehát a M-17-es lelövése az egyértelműen az ő felelőssége volt. Ő ma azt osztotta meg, hogy az ukránok stratégiája most az, hogy kis létszámú, tehát tényleg legfeljebb szakaszszintű gyalogsági támadásokat indítanak, amire az orosz tüzérség meg az orosz alakulatok felfedik magukat. Ugye a mozgásokból még akár a parancsnoki állásokat is fel lehet deríteni, és lényegében ezeket a kicsi, legfeljebb szakasz, de egyébként inkább raj szintű erőket beáldozva, miután felfedték az orosz csapatokat, beindul a teljes ukrán tüzérség. HIMARS-ek Excaliburral lövik őket precíziósan, és fokozatosan szedik szét az orosz tüzérséget és a parancsnoki állásokat. Tehát egy ilyen talán a legutóbbi Szamárpadban említettem, hogy ugye az volt talán a nagy hibája az ukrán kommunikációnak, hogy egy harkivi offenzívát képzelt el az egész világ, miközben a gyakorlatban egy herszoni offenzívát folytatnak most, tehát egy nagyon módszeresen az orosz logisztikát, illetve ami ennek a nyári offenzívának a fejleménye, az orosz tüzérséget támadják. Lényegében azt mondanám, hogy még mindig egy előkészítő szakaszában vagyunk, még a legnagyobb páncélos támadás, amiről bármilyen hír érkezett, és ez ugye csak orosz forrásból volt, tehát ki tudja, hogy mennyire igaz, de ott ők maguk azt állították, hogy 80 tank és páncélozott szállító jármű vesz rész benne, hát az még mindig legfeljebb egy dandárnyi, sőt, nincs egy dandárerő.
Azt szeretne volna megkérdezni, hogy ugye, hogy mennyi, azt lehet tudni, hogy mennyi, hány alakulatot vetettek már be, és mert én úgy látom, hogy igazából tényleg, amit mondtál, nyugati páncélosokat még nagyon keveset lehetett látni, főleg a Bakhmut környékén szinte teljesen az orosz technikát használják még mindig, csak támogatásai délen használtak ugye a Bradley-ket, amiről láttunk képeket, és ugye azt mondták, hogy 9-13 dandárt képeztek ki, vagy annyi áll készen létbe, de ennek
az
még...
Csak az csak az, amit a nyugatiak képeztek ki, a Rácz András számításai szerint, tehát ezen kívül még volt saját kiképzésű dandár plusz területvédelem, 32-34 dandárt tartalékoltak az ukránok erre az offenzívára, és most már elkezdtek bevetni dandárokat ebből is, de 2-3 dandárnál tartunk, tehát még bőségesen nem nyúltak hozzá a valódi erejükhöz. Ugye már az nagyon árulkodó volt, hogy az offenzíva legelső szakaszában egy darab ilyen új dandárt vetettek csak be. Egyébként a fronton hónapok óta harcoló alakulatok kezdték meg az offenzívát. Nyilván az most már azért van attrició, vannak veszteségek, ezeket kell pótolni, de a főerőt még mindig nem vetették be. Ebben egyébként talán benne volt az is, hogy ugye erről kevés szó esik, de hogy az elején említettem, hogy közben az oroszok is indítottak egy offenzívát északon.
Igen.
És valószínűleg azért azt úgy egy szemmel kellett tartani. Meg hát nem is voltak még egyébként adottak a feltételek ahhoz, hogy meglegyen az áttörés. Mondjuk az az igazság, hogy hát igen, most jön az a szakasz, amikor meglátjuk, hogy az első védvonal mögött hogy van képítve az orosz védelem. Mert hogyha az első védvonalig eljutottak, ugye azelőtt volt ez a 5-10 helyenként akár 15-20 kilométer mélységű elaknásított terület, amin át kellene verekedniük magukat, hogy gyaníthatóan a védvonalak mögött azért nincs teljesen elaknásítva minden, mert az az oroszok saját mozgását is borzasztóan nehezítené. Lehet, hogy most már lehetőség nyílik a nagyobb manőverező műveletekre, nagyobb páncélos erőkkel. Az én feltételezésem egyébként az, hogy fogalmam sincsen, hogy mikor fog bekövetkezni az áttörés, de akkor nagyon fel fognak gyorsulni az események. Tehát, hogy ez a front nem lassan fog összeomlani, hanem hogyha egyszer sikerül megbontani, akkor gyorsan összeomolhat. Nekem az a feltételezésem, mert én amatőr vagyok.
Hát most azért ugye ezt mindenki most már kiemelte, hogy gyakorlatilag a NATO taktikát próbálnak alkalmazni, vagyis azt szerint mennek az ukránok, de igazából nincs meg hozzá a NATO fedélzetük, mert nincs légitámogatás, és nincsen olyan nagy hatótávolságú fegyver tömegében, amivel a hátországot vagy a logisztikát meg tudták volna szórni. Úgyhogy gyakorlatilag ezért kellett visszaállni a tüzérségi párbajra, és a tisztogatásra, ahogy kitisztítani a lövészárkokat manuálisan szinte, mert egyszerűen nagyon hiányzanak ezek, amiket most már beláttak az amerikaiak is, és ugye az F-16-osokat most már majd szállítani fogják, de abból hát leghamarabb talán jövő. Erre lesz valami, már a kiképzés bár elkezdődött. Minden esetre a fronton most nagyon-nagyon durva a helyzet, tehát olyan lövészárok felvételeket lehet látni, hogy elképesztő, ami megy. Úgyhogy most tudnék erről bemutatni, főleg a Bakmutról délre van ez a harmadik, milyen az osztály?
Avdiivka, Donyeck.
Igen, azon a részen az elképesztő, ami ott megy. Tehát mészárlás, és hát az oroszoknak gyakorlatilag nagyon ilyen alulképzett erők vannak ott főleg, tehát akiket így hátrahagytak, hogy őrizd a lövészárkot, 2 liter vízzel, meg 3 ilyen doboz kajával, ilyen nagyon sok 50 év körüli, vagy 50 feletti embert láttam, de arra éppen jó gondolom, hogy a lövészárokból tudjon lőni, vagy viszonozni tudja a tüzet, de egyébként ezek az emberek, ha nem adják meg magukat időbe, akkor ezek mind elesnek, de sajnos hát nagyon nagy kárt az ugye az ukránoknak is, azért sok a veszteségük. Illetve hát megy ez, hogy a különböző, hát az aknásítás az nagyon nagy probléma. Egyrészt a földre telepített ugye jármű, ehhez szolgáló aknák, másrészt ezeket a Butterfly Mine-nak hívják, amik gyalogság ellen készültek, és olyan végtag groncsolást okoz gyakorlatilag. ami abból a szempontból is nagyon nagy veszteségeket tud okozni, hogy nem csak azt vonja ki a forgalomból, vagy a harcból, aki megsérül, hanem egy-két ember még, aki utána ezt az embernek megpróbálja az életét megmenteni, és elszállítani a legközelebbi, mondjuk hat kórházba, vagy hogy sebesültként el tudják látni. Szóval aztán beaknázzák a lövészárkokat magukat, tehát az még az üres árkokba is aknákat helyeznek az oroszok. Úgyhogy kemény, kemény dolog nagyon. Hát maguk az oroszok mondták egyébként, hogy még szarni se tudnak, az ukránok annyira lőnek, hogy szarni se tudnak kimenni a lövészárokból, hanem zacskóba ürítenek, amit utána kidobnak a lövészárokból, mert annyi akkora tűz van ott folyamatosan.
Nem tudom, hogyha valaki túl jó kedélyű, akkor tényleg nézze meg egy ilyen 45 perces videót. Van egy ukrán alakulat, ami rendszeresen felszokta rakni. Nagyon megvágott, nem ilyen gore, horror, pornó vonalon van, tehát nem kibelezett hullákat mutogatnak, minden kiblőröznek, ami egy kicsit is necces, meg alapvetően nem is azt mutatja, de az egész hangulata egy ilyen lövészárok háborúnak, hát borzalmassal egészen biztos nem szeretnék ott lenni. Bocsánat, egy kérdésre válaszolnék Boldogítónak, aki azt kérdezte, hogy miért nem bántották az oroszok az izraeli hajót, ami áttörte a blokkádot. Ugye egy kicsit zavaros, hogy ez egy izraeli hajó, azt tudjuk, hogy Izraelből indult, ami egyébként egy plusz provokációnak érezhető, mert Izrael ugyan idén márciusig határozottan nem elzárkozott attól, hogy fegyvereket küldjön Ukrajnának, de amikor az iráni Shahed drónokat elkezdték nagyban használni az oroszok, akkor ott hirtelen lett egy késztetés Izraelben is, hogy a saját elektronikai zavaró rendszereiket gyakorlatban tudják tesztelni az iráni drónok ellen, ezért elkezdtek szállítani. Tehát akár még az is feltételezhető lett volna, hogy ez a hajó bizony fegyvereket is szállít, de hogy én amennyire az ilyen nyílt forrású felderítéssel foglalkozók utána jártak, ez egy török tulajdonú hajó, tehát egy NATO tagállam tulajdonában van, nem tudom, zöldfoki vagy valami hasonló banánköztársaság zászlója alatt, hiszen minden terszállító hajó ilyen helyekre van adózási szempontból bejegyezve. Szóval, hogy itt erős volt az a kockázat, hogy a NATO ezt támadásként értékeli, ami nem azt jelenti, hogy akkor hadba száll, hanem azt, hogy egy arányos válaszcsapást mér. És hát az oroszoknak azt kellett mérlegelniük, hogy megéri-e nekik elsüllyeszteni egy teherhajót, hogyha annak az ára az, hogy elsüllyed a flottájuk valószínűleg egy értékesebb darabja. Sierra Leone-i, valóban köszönöm, Tamás. Igen, az volt a zászlója, de ez valóban nem a lényeges szempont. És visszatérve arra, amit meg te említettél, hogy igen, hogy egy hagyományos NATO doktrínának megfelelő áttörési művelethez nincsenek meg az ukránoknak a megfelelő eszközei. Én egy kicsit ezért mindig ideges voltam, amikor itt főleg júniusban volt ez a divat a nyugati elemzői közvéleményben, hogy gyepálni az ukránokat, hogy milyen szarul halad a elnézést, milyen rosszul halad az ellentámadás, hogy hát számon kérni a NATO áttörési doktrináját úgy, hogy nem, hogy légi fölény nincsen, de még csak nem is kiegyenlített a légtér, hanem ott azért az oroszok az urak, az erős túlzás volt, és hogy általában is jellemző az a nyugati fegyverszállításokra, hogy mindig egy olyan fél év lemaradásban van. Tehát most döntenek arról, hogy odaadják azt, ami ehhez a támadáshoz kellett volna.
Igen.
Majd meg fog érkezni januárra, bevethető lesz márciusra, hogy igazából azok a páncélosok, amiket most bevetnek, azok tavaly szeptemberben jöttek volna nagyon jól Harkivban, Szóval hogy mindig egy ilyen fél év, 9 hónappal el van tolódva a nyugati fegyverszállítás ahhoz képest, amire Ukrajnának szüksége lenne. És hát a nagyon-nagyon kedvenc ellenzőm a Ben Hodges, aki a NATO főparancsnok, vagy az Európában állomásozó amerikai erők főparancsnokaként fejezte be a aktív katonai karrierjét. Ő az, aki egyébként már 2022. februárjában azt mondta, hogy Ukrajna megnyerheti ezt a háborút, amikor mindenki más arról beszélt, hogy 3 napon belül Oroszország győzni fog, hogy ő az első pillanattól fogva magához mérten üvöltözi, hogy azonnal meg kéne adni az ukránoknak mindent, hogyha azt akarjuk, hogyha az a célunk, hogy Ukrajna megnyeri ezt a háborút, akkor nem így adagolgatni kéne a segítséget, hanem hogyha kérik, akkor odaadni. Azért lennének kockázatai ennek, tehát érthető az a fajta óvatosság is, ahogy a NATO hozzááll ehhez a háborúhoz. Ugye véletlenül sem akar szereplőjévé válni, mégiscsak egy atomhatalom Oroszország, és hát hogy mondjam, az elmúlt másfél év nem feltétlenül az bizonyítja, hogy egy racionálisan viselkedő atomhatalom. Elképesztő a halálkultusz, ami Oroszországban megy. Nem tudom, hogy olvastátok-e, ma jelent meg a 444-en egyébként egy Vladislav Inozemcev nevű orosz közgazdásznak a Riddle oldalon megjelent írását dolgozta fel a Kaufman Balázs, szerintem nagyon élvezetesen, hogy mindig is létezett egyfajta ilyen halálkultusz, haláldicsőítés Oroszországban, de hogy mostanra odáig jutottunk, hogy ő azt a számítást végezte el, hogyha egy mobikot elvisznek a frontra, mondjuk 5 hónapig életben marad, akkor meghal, akkor az 5 havi fizetése, az elnöki jutalom, a biztosítás, a nem tudom, a régió által felajánlott pénz, a hadi nyugdíj, a özvegyi nyugdíj, az árva ellátás, stb. Összegét összeadjuk, akkor a 31 évi átlagfizetés az, ami a halott családja megkap, hogy eljutott odáig Oroszország, hogy egy gazdaságilag racionális döntés meghalni Ukrajnában. Ez csak így azt akarom mondani, hogy hogyha egy ilyen ellenféllel állsz szemben, akkor ott azért vannak kockázatok.
A politikai környezetről akartam volna pár szót ejteni. Egyik az, hogy letartóztatták Girkint, ugye, akit már te említettél. Ugye róla azt kell tudni, hogy a háború, ugye egyrészt a DNPR-nek volt ő tisztje, vagy ő volt ott a teljes katonai vezető?
Volt ő ott hadügyminiszter, de ő egy fura figura, tehát hogy az a DNPR-nek a korai időszaka volt, amikor így időről időre fel is robbant egy-két DNPR vezető. Ő egy volt orosz, volt, hát ugye a titkosszolgáknál ez a volt, ez egy furcsa fogalom. Tehát ő egy orosz titkosszolga, ezredesi rangban volt, jelentős szerepe volt a donbaszi lázadás kirobbantásában. Szlovjanszkot 2014-ben ő szállta meg. Majd ugye onnan kiverték az ukránok, és lényegében ekkor kellett a Oroszországnak még mindig burkoltan, de belépnie ebbe a konfliktusba, hogy megmentsék a Girkint, aki hát gyaníthatóan azért nem saját szakállára csinálta, amit csinált. Aztán ugye volt az MH17-es kalandja, de ő 2016-ban kegyvesztett lett, és szembefordult Putyinnal, akit a szélső jobb oldalról támadt. Tehát ő azért bírálja nagyon erősen az orosz hadvezetést, mert hogy itt nem az van, hogy teljes erőbedobással Ukrajna elpusztítására törekednek. Emiatt viszont egy olyan nagyon furcsa szerepbe került, hogy már a háború első napjaitól kezdve rendkívül kritikus, rendkívül jól szórakozik az orosz hadvezetés bukdácsolásain, az orosz hadsereg bukdácsolásain, és ezért egy ilyen egészen sajátos forrás lett, akinek az értesülései meg a bemondásai nagyon gyakran bizonyultak hitelesnek. Szóval olyan fenntartásokkal kell kezelni, nyilván egy szörnyű ember, de közben meg egy egészen jó forrás lett ebben a háborúban. Egyébként nagyon furcsa, hogy valóban őt elméletileg minden hír szerint őrizetbe vették, de továbbra is aktív a Twitteren.
Na közben, ami engem így izgat, meg hát ez mindenkit izgat, nem tudom, hogy mekkora jelentősége van, az, hogy közben a Wagner ugye átmentek Belarusba már, akik átmentek, nem tudom, egy része Afrikába ment, egy másik része pedig becsatlakozott a nagy szovjet hadseregbe, de egy csomóan átmentek Lengyelországba, és ugye több ilyen utalás volt, egyrészt a Lukasenka részéről, hogy alig lehet a Wagnereseket visszatartani, annyira szeretnének átmenni Varsóba. Putyin is... Ja, igen, aha. Putyin is mondott ilyeneket, hogy a lengyeleknek most már vagy fel kéne frissíteni az emlékezetüket, ugye az egyáltalán létezésüket Sztálin jó indulatának köszönhetik, mert ugye ő adta ajándékba a Lengyelországot nekik. Szóval mit akarnak Lengyelországgal? Az tisztán látszik, hogy hogy provokálják folyamatosan a lengyeleket, de mi ezzel a céljuk szerinted?
Ez inkább egy információs művelet, hibrid művelet szerintem. Tehát ugye a Lukasenka azért nagyon óvatos duhaj, szóval a Wagner bázis az nem Lengyelország közelében van, azt ott valahol a ukrán-orosz-belarusz hármas határ közelében van valójában a Wagner bázisa. Állítólag Gordó városában felbukkant 100 Wagneres. Maguk a lengyelek is inkább azt mondják, hogy ez egy ilyen hibrid művelet előkészítése lehet, akár azzal, amire ugye már volt példa 2021-ben, hogy a Szíriából érkező menekült hullám csapját is Moszkvában nyitják és zárják, hogy Belaruszon keresztül ráereszthetnek egy menekült hullámot Lengyelországra, ezért egyébként Lettország, Litvánia és Lengyelország a három állam, ami határos Belarusszal, az le is zárta a határát. Ugye itt a kritikus pont az a Suwałki szoros, az a lengyel-litván közös határ, aminek az egyik oldalán Belarus van, a másik oldalán pedig Kaliningrád. Itt ez tekinthető talán a NATO keleti frontjának a legsérülékenyebb pontjának. Ezt nagyon gyorsan ketté lehetne vágni itt a NATO tagállamokat. Szóval, hogy ez ilyen, inkább szerintem a lengyel és a litván közvélemény hangulatban tartása lehet a célja. Én őszintén így a háború első pillanatától fogva, hát egyszer volt egy olyan hipotézisem, hogy egy szempontból érhetné meg Putyinnak az, hogy a NATO-t bevonja a konfliktusba, ha már semmilyen visszavonulási lehetőséget nem lát, mert az ukrán hadseregtől vereséget szenvedni végtelenül ciki lenne. Ellenben a NATO haderejét azt még a orosz sajtó is az orosznál erősebbként írja le. Tehát attól egy méltó ellenféltől már lehet vereséget szenvedni, de ez lenne az egyetlen ami valamennyire logikussá tehetné azt, hogy a NATO-t be akarja vonni a konfliktusba. Szerintem az orosz haderő...
Na de pont a lengyelektől, litvánoktól, lettektől, hát az is egy óriási szégyen lenne, mert aztán a lengyeleket...
Ott már nem arról van szó, hogy a lengyelek, litvánok vagy a lettek, mert ötödik cikke szerint, hogyha ezeket az országokat támadás éri, akkor a teljes NATO haderő, tehát az amerikai hadsereg lendülne ellentámadásba. Hát itt van, ugye nagyon megerősítette a keleti arcvonalat a NATO, itt végig amerikai csapatok állomásoznak. És hát, hogy mondjam, a lengyel az nem egy kis hadsereg a NATO-ban. Amilyen tempójú fejlesztésekbe indultak, ők azért a harmadik, negyedik helyre pályáznak. Én ugye azzal viccelődtem a Vilniuszi NATO csúcs előtt, hogy Ukrajnát felvennék, akkor az helyből a harmadik legerősebb hadsereg lenne, amíg a lengyelt fel nem fejlesztik.
Hát figyelj, a lengyelek most vettek, azt hiszem, hogy valami 1000 páncélost Koreától például. Rengeteg ilyen páncélozott jármű saját fejlesztéseik is vannak. Akkor vettek a Rheinmetalltól. A Rheinmetall már nem tudott bevállalni több gyártást nekik. Azért mentek, azért vásároltak Koreától.
Ebremszeket is vettek a lengyelek. Egyébként nagyon durva, hogy a bolgárok is vettek azokból a koreai, vagy berendeltek már a koreai önjáró lövegekből, a K9-esekből.
Hogyan továbbról gondolkoztam, hogy beszéltünk már a fegyverszállítások. Az Abramsek szeptemberben fognak érkezni, az már az eléggé biztos. Akkor ugye megígérték az F-16-osokat. Pakisztán, képzeld, azt nem tudom, hallottál, hogy Pakisztán több százezer darab 152 mm-es lőszert fog szállítani, amit a NATO nem is gyárt, ugye, az orosz vagy vasúi szerződés szabvány. Úgyhogy Pakisztán ebbe segít.
Egyébként a 152 mm-es gyártást az ukránok is elkezdték felpörgetni, meg közben, ha jól tudom, már 155 mm-es soruk is van.
Aha. És akkor emellett van ez a Ground Launched Small Diameter Bomb, ez a földi indítású kis átmérőjű bomba, ami gyakorlatilag egy ilyen bombát, képzeljétek el, aminek szárnyai vannak. És ágyú tarackból lehet ezt kilőni, vagy rakétavetőből?
Bevallom, ezt még nem ismerem, ezt a fegyvert.
Azt hiszem, hogy ki lehet tarackból, és akkor kinyílnak a szárnya, és akkor messzire el tud repülni, meg saját irányítása van. GLSDB. Azt mondják, hogy ez egy nagy game changer lesz megint. Illetve a németeknek van egy nagyobb, olyas, mint a Storm Shadow, amiről már beszéltünk, amit ismertek ti is, Taurus nevű ilyen robotrepülőgépük, ami kétszer akkora, tehát 500 kilós a Storm Shadow, a Taurus pedig egy tonna robbanóanyagot képes szállítani, és a hatótávolsága is nagyobb. Úgyhogy ilyenek lesznek. Azon gondolkoztam, hogy Oroszországnak milyen lehetőségei vannak a fejlesztésre, személyi és technikai részről. Tehát Kína, Irán, Koreában járt most a Sojgu. Mit gondolsz erről? Mik lehetnek ebből? Mert úgy néz ki, hogy ők is már azért a bödön fenekéről kaparják ki a T-54-eseket, T-55-ösöket.
Volt nemrég, talán a Financial Times-nak volt egy riportja arról, hogy már az ukrán gradok is használnak észak-koreai 122 mm-es rakétákat. Tehát, hogy Észak-Koreából azért jellemzően szintén lőszert tudnak szerezni az oroszok. de hogy az ukránok már zsákmányoltak ilyeneket, és hát azt mondták, hogy csak az van velük, hogy ezek ilyen 1980-as, 90-es években gyártott rakéták, és hogy amikor ott például betározták a Gradot, és sortüzet lőttek vele, akkor a ukrán tüzér azt is javasolta a angol újságírónak, hogy most egy kicsit menjen hátrébb, mert ki tudja, mi lesz ebből, amikor ők rányomnak a gombra. Szóval Észak-Koreától biztosan tudnak beszerezni, hát, hogy mondjam, nagyjából az orosz, hosszú távon tárolt orosz lőszereket, hasonló minőségű lőszereket, jelentős ilyen besülő arányjal. Irántól dögivel kapják a drónokat még mindig. A Kína az óvatos azért még mindig ebben a játszmában. Most azért így vannak hírek arról, hogy már szállítanak hadi anyagot is Oroszországba, de például, mint az első időben a németek, testpáncélok meg sisakokat küldenek, nem feltétlenül halálos segítséget, illetve hát ami azért nem egy lényegtelen szempont, hogy csipeket is küldenek, ezek ugyan jóval kevésbé fejlettek, mint a nyugati chip technológia, tehát a taiwani chip technológia, mert nevezzük nyugatinak, de valószínűleg azért az orosz fegyverekben eleve nem feltétlenül a legfejlettebb chipeket használták eddig sem. Ez a precíziós lőszer utánpótlásban lehet jelentősége, meg mondjuk éjjellátó eszközökben is, amiben ugye jelentős lemaradásban van az orosz hadsereg most már az ukránhoz képest is.
És szerinted most azt hiszem, hogy 2 hete vagy 3 hete volt egy hír, hogy az oroszok 150 ezer körüli kontingest csoportosítottak a Luhansk régióba. Engem már eleve ez meglepett, hogy honnan szedtek össze 150 ezer katonát ilyen hirtelen, de nagyon úgy néz ki, hogy egyre inkább arról van szó, hogy kénytelenek lesznek egy újabb mozgósítást kezdeményezni, viszont ettől Putyin nagyon tartózkodik, mert ez nagyon népszerűtlen az országban, egy csomó helyen lehetett most látni, hogy toborzói doradákat támadtak, mi ez? Molotov koktélokkal?
Uh-huh. Az egy kicsit zavaros történet. Abból nem vonnék le messze menő következtetéseket. Nagyon úgy néz ki, lehet, hogy az ukrán titkosszolgálat elmögötte, én kinézem belőlük, de az is lehet, hogy nem. Kicsit az ilyen unokázós csalás szaga van az egésznek. Ha megnézed, ilyen 70-80 éves bácsik és nénik dobálnak molotov koktélokat, akiktől már előtte pénzt is kizsaroltak SMS üzenetekben, de az valami nagyon furcsa történet, abban ne menjünk bele. Azt nagyon valószínűtlennek érzem, hogyha Putyin az elmúlt 7 hónapban nem rendelt el újabb mozgósítást, akkor most el fog rendelni, mert most pontosan 7 hónappal vagyunk közelebb a jövő márciusi elnökválasztáshoz, ami előtt egészen biztosan nem áll a szándékában fokozni a hangulatot, bár mondjuk egyébként azért tegyük az egy valószínűleg csak nagyobb arányban kéne csalnia, hogy ő nyerjen, de hiszen nem hiszem, hogy ettől különösebb tétje lenne annak, hogy ki lesz Oroszország elnöke 2023 márciusától, de mégis erre valamennyire tekintettel kell legyen.
És állítólag Prigozsin lehet, hogy jelölteti magát, ezt hallottam, hogy terjednek ezek a hírek.
Szerintem csak a korai halálát hozná ezzel előre.
Azt gondolod? Nekem nagyon furcsa ez a Prigozsin történet, egyre furcsább. Most Szentpéterváron ott volt, és kezet fogott ott az afrikai vezetőkkel ő is.
Ez az egész tori, hát igen, nem tudok okos lenni benne, mert egyszerűen nem értem. egyik elemét sem értem. Tehát tényleg, miközben a Navalnyit ma elítélik 19 évre azzal, hogy szélsőséges, az ember, aki tankokkal nekiindult Moszkvának, a magángépén repkedhet Szentpétervár és Belarus között, szóval tényleg,
igen, igen.
Tényleg nehéz erre rájönni, hogy itt mi a jó Isten történik. Nem tudom, valahogy az egy igazából tök szívesen elolvasnék egy ilyen rendes jó kis orosz pártírást arról, hogy ez hogyan erősíti Putyint. Beesett egy későn érkező vendégünktől, Pétertől egy kérdés, amikor válaszoljuk meg, hogy miért nem 1000-2000 rakéta indul, nincsen annyi. Az oroszoknak sincsen, az ukránoknak végképp nincs, se drón, se rakéta készleten. Az az érdekes, hogy már a háború legelső szakaszában, amikor megindult az invázió február 24-én, hát azt hiszem mindannyian láttunk már egy-két amerikai háborút, hogy hogyan indulnak azok, hogy ugye a szakterminológiában shock and awe-nak nevezett támadásra, hogy tényleg lehengerlő hatalmas légicsapásra. Ezt az oroszok már a háború első napján sem tudták kivitelezni. Utána októberben kezdődött nagy kampányuk is, inkább csak ilyen 10-20 rakétás volt, ahogy te is írod. Tényleg mennyiségi korlátjaik vannak. Az Iskander rakétáik azok a jelek szerint elfogytak. H-22-esből, ami az egyik ilyen precíziós fegyverük, amit egyébként a Kaszpi-tenger felől szoktak indítani, nagyon-nagyon, tehát valószínűleg 100-nál kisebb készletük van már csak belőle. Az ukránok pedig Storm Shadow-ból azt hiszem egy pár tucatnyit, hogyha kaptak. Lehet, hogy összesen csak 2 tucatnyit kaptak elsőre. Ugye itt volt korábban egy Kercsi hídra vonatkozó kérdés is, hogy azt miért nem támadják intenzívebben. Például azért, mert nagyon-nagyon korlátozott készletük van ilyen precíziós fegyverből az ukránoknak is. Másrészt meg egyébként a Storm Shadow az nem kifejezetten hidak felrobbantására kitalált fegyver. És akkor még boldogító utolsó kérdését is, hogy a lengyel választásnak nem lesz semmi hatása a lengyelek hozzáállására, nem, mert a lengyel ellenzék is masszívan orosz ellenes és ukrán párti. Tehát ebben, ha egy kérdés van, amiben egyetért a teljes lengyel politikai közeg, akkor az ez.
Köszönöm a mindenkinek a figyelmet, aki hallgatta az adást. Neked, András, még egyszer nagyon köszönöm, hogy részt vettél ebben a kísérleti adásban, és akkor majd, ha újra jelentkezünk, előtte posztolunk.
Tökéletes lesz így.
Jól van. Köszönjük szépen. Sziasztok.
Köszönöm, és nagyszerű közönség voltatok. Köszi a kérdéseket.
Köszi. Sziasztok.